Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Szóval 3 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Az arali vértanúk napja alkalmából megemlékezést tartanak hétfőn 8 órától az 5. kerületi Kossuth Lajos téren, emiatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok 6:30 és 9 óra között csak a déli végállomások és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között járnak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. A közlemény szerint a villamosok nem érintik majd a Jászai Mari tér és az Országház látogató központ megállót. A Kossuth Lajos térnél a Széchenyi rakparton lévő megállóban lehet felszállni a járművekre. A Kossuth Lajos tér és a Szent István körút között a 15-ös autóbusszal lehet utazni, jelezték.
Megnyitották a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes szibériai szakaszát pénteken, az első Belgrád és Szabadka közötti járaton Alekszandr Vučić szerb elnök is fenn volt. A köztársasági elnök az utazás közben arról beszélt, hogy a vasútvonal Magyarország és Szerbia barátságának és partnerségének örök jelképe lesz. A két ország kapcsolata történelmi csúcson van, és reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így marad. Alekszandr Vučić kiemelte, büszkék arra, hogy történelmet írnak a vasútvonal megnyitásával. Az új útvonal hozzájárul a gyorsabb gazdasági növekedéshez és újabb befektetők Szerbiába vonzásához. Az Újvidék és Szabadka közötti 108,1 kilométeres szakaszon a vonatok óránként 200 kilométeres sebességgel tudnak haladni. Az útvonalon 4 hidat, 2 viaduktat, 27 felüljárót, 15 aluljárót és Szerbiában először 3 vadvédelmi átjárót építettek ki. A tervek szerint Újvidékről Szabadkára 41 perc alatt, míg Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt lehet majd eljutni. A vasútvonal teljes elkészülte után a szerb és magyar főváros közötti menetidő nem lesz több, mint 2 óra 45 perc, közölte a szerb elnök. Megkezdődött a képviselőházi választás péntek délután Csehországban, ahol a voksolás már hagyományosan 2 napos. A szavazóhelyiségek pénteken délután 2-től este 10-ig, szombaton pedig reggel 8-tól délután 2-ig tartottak nyitva. A választás nem hivatalos eredményét szombat estére ígéri a statisztikai hivatal. A mintegy 8 millió választópolgár voksaiért ezúttal 26 párt, mozgalom és koalíció versenyez, 4-jel több, mint 2021-ben. Csehországban a képviselőház esetében arányos választási rendszer van érvényben, a pártok a 200 mandátumért összesen 4463 jelöltet indítottak, egy-egy mandátumért átlagosan 22 jelölt versenyez.
A pénteken ismerté vált első vizsgálati eredmények szerint a rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagóga ellen, előző nap elkövetett terrortámadás elhárítása közben. A brit belügyminiszter pénteki felhívásában a palesztin párti tüntetések felfüggesztését kérte a szervezőktől. A felhívás előzményeként a merénylet után spontán tüntetést tartottak Londonban palesztin párti csoportok, az erőszakcselekményekbe torkolló megmozdulás több tucatnyi résztvevőjét őri. Vették. A zsidó vallás legfontosabb ünnepén a Jom Kipur napján elkövetett támadás az észak-nyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógáján eltörtént. A feltételezett elkövetőt Jihad al-Shami 35 éves szíriai származású brit állampolgár több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt. A merényletben 2 vesztették életüket, 4 súlyosan megsérültek. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyon lőtték. A Scotland Yard hivatalosan terrorcselekménynek nyilvánította a támadást. Végül az időjárásról. Eleinte az ország keleti harmada fölött lesz több felhő az égen, ott helyenként gyenge eső is előfordulhat, délután itt megszűnik a csapadék és valamelyest csökken a felhőzet, máshol sok napsütésre számíthatunk, viszont a délután második felében nyugatra, észak-nyugatra felhők érkeznek, melyekből este az eső is elered. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa az újonc svájci gárdistákhoz. Legyetek a remény misszionáriusai. Leó pápa, a mesterséges intelligencia nem pótolja az orvost, fontos a betegekkel való kapcsolat. A pápa levelet írt egy diáklánynak, ne veszítsük el a reményt ezekben a nehéz időkben.
Leó pápa az újonc svájci gárdistákhoz. Legyetek a remény misszionáriusai. Október 3-án pénteken délben fogadta Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében a pápai svájci gárda testületének 135 tagját, akik közül 27 újonc tesz esküt Szent Ferenc tranzitusának előestéjén. Hozzájuk intézett beszédében többek közt arra buzdította őket, hogy maradjanak hűek az evangéliumhoz és keresztény hitük alapvető értékeihez, amelyek meggyőződéses keresztényi teszik őket döntéseikben.
Fin dai primi passi del mio pontificato, care guardie svizzere, ho potuto contare su vostro fedele servizio, che svolgete con grande abnegazione e zelo.
Pápaságom első lépéseitől fogva, kedves svájci gárdisták, számíthattam hűséges szolgálatotokra, amelyet nagy odaadással és buzgalommal végeztek. Kezdte beszédét az üdvözlések után a Szentatya, majd szívből jövő köszönetet mondott a gárdisták odaadásáért és elkötelezettségéért. Péter utóda abban a bizonyosságban töltheti be küldetését az egyház és a világ szolgálatában, hogy a svájci gárda ügyel az ő biztonságára. Svájc különböző régióiból érkeztek, saját kultúrával, nyelvvel és hagyományokkal. Mégis arra kaptatok meghívást, hogy egységes testületet alkossatok, erős és egészséges baráti köteléket teremtve egymás közt, folytatta a pápa. Egyedül nem tudjátok teljes egészében megvalósítani küldetéseteket, hiszen szükségetek van egymásra a tanuláshoz, a fejlődéshez, a szolgálathoz, egy olyan világban, amely egyre inkább kísért a megosztottság és az elszigeteltség. A jó indulat, az őszintesség, a szolidaritás és a kölcsönös tisztelet azok az oszlopok, amelyekre egy harmonikus élet épülhet. Szavaitokkal és viselkedésetekkel, szeretetetekkel és hitetekkel mindegyikötök példakép lehet a másik számára, ahogy Pál apostol emlékezteti erre a levelében Timóteust. Éppen ezért ti az egység üzenete lehettek a pápai kúria egésze számára, húzta alá a Szentatya. Róma városa saját kincseivel és gazdagságával felejthetetlen utat kínál nektek a történelemben, nem csak a művészetekben, hanem mindenek előtt a keresztény hitben is, kezdve az első tanúságtevőkkel, akik Krisztus követték, néha életük feláldozásáig menően.
approfittatene per coltivare la vita interiore in mezzo alla frenesia della nostra società, per approfondire la vostra relazione con il Signore.
Ragadjátok meg ezt a lehetőséget, biztatott a pápa, hogy a mai kor társadalmának őrületében ápoljátok belső életeteket, és elmélyítitek kapcsolatotokat az Úrral. Ahogy Szent Ágoston ajánlotta, ne lépjetek ki magatokból, térjetek inkább magatokba, az igazság az ember bensőjében lakik ugyanis. Ezzel az esküvel, kedves fiatal újoncok, ma új szakaszba léptek életetekben. Arra buzdítalak benneteket, hogy meggyőződéssel éljétek meg ezt a küldetést, és az alázatos és engedelmes Krisztus iskolájába járjatok. Sokan közületek hazatérnek, miután deréki hűséges szolgálatot nyújtottak a Szent Cégnek. Ekkor megnyílik előttetek egy lehetőségekkel teli út. Vannak, akik folytatják tanulmányaikat, mások a munka világába lépnek. Talán néhányban megérlelődik már a papi hivatás. Vannak, akik elindulnak, hogy felfedezzék a világot, mielőtt végleges döntést hoznának magukról. Bármi legyen is a döntésük, ne feledjék, hogy a római kúriában szerzett tapasztalataik segítenek majd abban, hogy magabiztosan és egy egyetemes keresztény szemlélettel nézzenek szembe a változásokkal. Számos kihíváson néz szembe a ti nemzedéketek, szólt megértéssel a pápa. Ilyenek például a környezeti problémák, a gazdasági változások, a társadalmi feszültségek, a digitális forradalom, a mesterséges intelligencia és más összetett valóságok, amelyek megkülönböztető képességet és felelősségtudatot igényelnek. Római tartózkodásotok segíthet abban, hogy a társadalmi élet ezen területein is gyarapodhattok az érettségetekben. Mindenek előtt arra buzdítalak benneteket, hogy maradjatok hűek az evangéliumhoz és keresztény hitetek alapvető értékeihez, amelyek meggyőződéses keresztényi tesznek benneteket a döntéseitekben. A mostani szentében egyszerű tanúságtételetek révén legyetek a remény misszionáriusai azok számára, akikkel majd találkoztok. A remény lángja világosítsa meg életeteket, és adjon bátorságot, hogy merjetek együtt hozzájárulni a szeretet civilizációja építéséhez.
State certi della mia preghiera per voi, affidandovi alla materna premura della Vergine Maria e alla protezione dei vostri santi patroni Martino e Sebastiano.
Biztosak lehettek abban, hogy imádkozom értetek. Szűz Mária anyai gondoskodására és védőszentjeitek Szent Márton és Szent Sebestyén oltalmára bízlak benneteket. Apostoli áldásomat adom rátok, családjaitokra és barátaitokra, akik részt vesznek az ünnepségeken. Zárta köszöntő beszédét Leó pápa a svájci gárda testülete előtt. Leó pápa hagyománynak megfelelően pénteken reggel az apostoli palota dolgozó szobájában magánkiallgatáson fogadta Kerin Keller Sutter asszonyt, a Helvét köztársaság elnökét, aki kíséretével együtt érkezett az újonc svájci gárdisták eskütételére. A vatikáni ünnep mindig nagy esemény Svájc életében, hiszen a hegyi kantonok országa éppen a semlegesség jegyében csak visszafogottan vesz részt a világ politikai eseményeiben.
Leó pápa, a mesterséges intelligencia nem pótolja az orvost, fontos a beteggel való kapcsolat. Csütörtökön fogadta audiencián a Szentatya a Latin-Amerikai és Karibi Orvosi Szövetség tagjait. A párbeszéd és a fizikai jelenlét alapvető a beteg és az orvos kapcsolatában, mutatott rá a pápa. Idézte boldog José Gregorio Hernández alakját, aki Venezuelában a szegények orvosaként lett ismert, és akit most október 19-én avat szentté. Több mint 2 millió orvos tömörít magába a szervezet a latin-amerikai és karibi országokban, akiknek áldozatos munkájáért a pápa köszönetet mondott. Majd megjegyezte, hogy október 2-án ünnepli az egyház az őrangyalokat.
Esta memoria puede ayudarnos a reflexionar sobre la relación médico-paciente.
Ennek emlékezete segíthet elgondolkodni az orvos-beteg kapcsolatról, mely a személyes kontaktusra és az egészség ápolására épül, mint ahogy az angyalok őriznek és óvnak minket életünk útján. Szent Ágoston Krisztusra úgy hivatkozott, mint orvosra és egyben orvosságra. Ipse medicus, ipse medicamentum. Orvos, mert ige, és orvosság, mert testélet ige. Az ige és a test is fontos. A párbeszéd, a kommunikáció és a fizikai érintés egyaránt részét kell, hogy alkossa a terápiás kapcsolatnak, túl az eszközökön és gépeken, amelyeket a betegségek gyógyítására használnak. Az evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus sok beteget meggyógyított, például a leprást, aki térdre hullva kérte, hogy gyógyítsa meg őt. Jézust megindította a leprás viselkedése, kinyújtotta a kezét, megérintette és azt mondta, akarom, tisztulj meg! Nem egy gépies mozdulatról van szó, hanem egy személyes kapcsolat jön létre a leprás és Jézus között. Az érinthetetlen Jézus simogatásából egészséget és üdvösséget nyer, fetette ki beszédében Leó pápa.
Me gustaría hoy recordar al Beato José Gregorio Hernández, uno de los médicos más conocidos en Venezuela.
Hozzá hasonlóan sok orvos is betegei javának szentelte életét, mint például boldog José Gregorio Hernández, aki a 20. század elején az egyik legismertebb orvos volt Venezuelában. Ő jó példa lehet a latin-amerikai és karibi orvosok számára, mivel magas szakmai tudását összetudta hangolni a rászorulók iránti odaadással, ami miatt kiérdemelte a szegények orvosa címet. 14. Leó pápa az orvos-beteg kapcsolat fontosságát elemezve rámutatott, hogy itt két személy közötti kapcsolatról van szó, testi és lelki értelemben, a maguk személyes történetével együtt.
Esta convicción nos ayuda también a arrojar luz sobre el lugar de la inteligencia artificial en la medicina.
Ez a meggyőződés segít abban, hogy megértsük a mesterséges intelligenciának, hol a helye az orvoslásban. Nagy segítség lehet, és kell is, hogy legyen a klinikai ellátás javításában, ugyanakkor soha nem foglalhatja el az orvos helyét, mert, ahogy 16. Benedek pápa mondta, az orvosok szeretett tartalékok, akik lelki nyugalmat és reményt adnak a szenvedőknek. Az algoritmus soha nem fogja tudni helyettesíteni a közelség gesztusát vagy a vigasztaló szavakat. Kedves barátaim, nagy és ösztönző kihívások várnak rátok, melyeket reménnyel kell megoldanotok. Az audiencia végén Leó pápa Jézus Krisztushoz, reménységünkhöz és Szűz Máriához, a betegek anyjához fohászkodott, hogy kísérjék a latin-amerikai és karibi orvosok életét. Az Úr áldását kérte rájuk, majd újra elismételte, milyen fontos az a kapcsolat, az az élet és a remény lehetőség, amit minden páciensüknek, minden betegnek nyújtanak. José Gregorio Hernández Cisneros 1864. október 26-án született Venezuela Trujillo államában, egy Isznotú nevű kisvárosban, a 6 felnőttkort megérő testvér közül elsőként. Édesanyját 8 éves korában veszítette el. Caracasban szerzett diplomát orvostudományból 1888-ban, már akkor 5 nyelven beszélt, majd Párizsban, Berlinben, később Madridban és New Yorkban folytatott tanulmányokat. Egyetemi tanár lett, hazájában ő vezette be a mikroszkóp használatát, és a Caracasi Egyetemen megalapította a bakteriológia tanszéket. Szakmáját hivatásként élte meg, főként a legszegényebbek érdekében, akiknek gyakran saját pénzéből vette meg az orvosságokat. Emellett vonzotta a megszentelt élet is. Egészségi állapot akadályozta meg, hogy a szerzetesség és a papság útjára léphessen. Még 1899-ben belépett a Ferences harmadrendbe. 1908-ban az olaszországi Lucca közelében a Farnétai Kartaúzi kolostorban lett novícius. Egészségi okokból azonban nem sokkal később vissza kellett utaznia Venezuelába, ahol szemináriumi tanulmányokba kezdett, bár továbbra is a szerzetesi élet vonzotta. 3 év múlva a római latin-amerikai kollégiumban folytatta teológiai tanulmányait, azonban mellhártyagyulladás, majd kezdődő tuberkulózis sújtotta. Hazatérve végleg az orvoslásnak szentelte magát. Iskolát alapított, tudományos kutatásokat végzett, a spanyol nátha-járvány idején gondosan ápolta a betegeket. 1919. június 29-én hunyt el. Egy idős betegéhez sietett, amikor elütötte egy autó, és a járda szegélyre zuhanva súlyos koponyasérülést szenvedett. A fiatal sofőr maga vitte be a kórházba, de már nem tudtak rajta segíteni. 2021. április 30-án avatták boldoggá Hernández doktort a caracasi La Salle iskola templomában. A szentmisét Aldo Giordano, akkori venezuelai apostoli nuncius vezette. Emléknapja október 26-ára, születésnapjára került. Szenti avatásának hírét nagy örömmel fogadta a venezuelai egyház. Raúl Björd Castillo caracasi érsek szavai szerint ez tiszteletadás egy példamutató élet előtt, egy olyan ember hősies erényei előtt, aki életét az emberi szenvedés enyhítésének szentelte, és annak, hogy átadhassa a szeretet és a remény üzenetét.
A pápa a levelet írt egy diáklánynak. Ne veszítsük el a reményt ezekben a nehéz időkben. 14. Leó válaszol a Piazza San Pietro a Vatikáni Bazilika által kiadott és Enzo Fortunato atya által szerkesztett magazin olvasóinak. A lap ez alkalommal is a Párbeszéd az olvasókkal résszel kezdődik. A szeptemberi számban a pápa válaszol Veronikának, egy 21 éves római diáklánynak, aki az orvostudományi karra jár. Az álmom, hogy orvos legyek, és segítsek az embereknek meggyógyulni a betegségeikből, írja a fiatal lány, aggódva a nagy szorongással és zavarodottsággal teli időszak miatt, amelyet a háború, a pusztítás és a halál, különösen az ártatlanok halálának forgatókönyvei jellemeznek. Szinte lehetetlennek tűnik békében élni. Milyen jövő vár ránk? Reménykedhetünk egy jobb világban? És mit tehetünk mi, fiatalok, hogy ez megvalósuljon, kérdezi Veronika levelében. Nehéz időkben élünk, de emiatt nem szabad, hogy elveszítsük a reményt egy jobb világban, írja Leó pápa szeretetteljes és bátorító hangon, egyszerű és konkrét szavakkal válaszolva. Kedves Veronika, először is őszintén remélem, hogy meg tudod valósítani az álmodat. A hivatás, amelyre vágysz, a legnemesebbek közé tartozik, különösen, ha a leggyengébbek és a legszerencsétlenebbek szolgálataként éled meg. Különös tekintettel azokra, akik nem rendelkeznek megfelelő anyagiakkal, vagy nehéz helyzetben élnek. A kérdéseid ugyanazok, mint amelyeket sok társad szívében hordoz. A jelen fájdalmának elismerése mellett Leó pápa megismétli a bizalom üzenetét, a reményt, mint ellenállást. Igaz, hogy nehéz időkben élünk. A gonosz látszólag elárasztja az életünket. A háborúk egyre több ártatlan áldozatot követelnek, de soha nem szabad feladnunk a reményt. Ahogy már mondtam, Szent Ágostont idézve, éljünk jól, és az idők is jók lesznek. Mi vagyunk az idők? Biztos jók lesznek az idők, ha mi jók vagyunk. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, az Úr Jézusba kell vetnünk reményünket, figyelmeztet a pápa. Ő az, aki felébresztette a szívedben a vágyat, hogy valami nagyot tegyél az életeddel. Ő az, aki erőt ad neked ahhoz, hogy jobbá tedd magad, és a körülötted lévő társadalmat, hogy az idők, amelyekben élünk, valóban jók legyenek. A levél egy atya figyelmességével és gyengédségével zárul. Nincs távolság a pápa és a fiatal nő között. Ezért ismétlem meg a felhívást, amelyet hozzád és a Tor Vergátára eljött minden fiatalhoz intéztem, írja a pápa, ápoljátok a barátságotokat Jézussal. Megéri. Légy benne biztos. Értesíts tanulmányaid haladásáról és a lelki utad alakulásáról. szívből megáldalak, zárja szavait Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az EKE delegált általános rektor helyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával a nemrégiben szentté avatott Carlo Acutis életéről és példájáról beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Itt az őszi szezonban az első adásokat vesszük fel, és bizonyára majd sokszor meg lehet hallgatni a Szent István rádióban. Amikor most már lassan 2 esztendeje, hogy elkezdtük ezeket a felvételeket, akkor nem is gondoltuk, hogy egy ilyen jó kis közösség alakul ki, de azért eltelt néhány nyári hónap, és az esztendő első felében nagyon sok elfoglaltság miatt kevesebbet tudtunk találkozni, így most együtt 4-en, ezért a rádió hallgatóknak bemutatom a kedves beszélgető társaimat. Laskai Annát, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársa, és akivel már a rádió hallgatók más műsorokban is találkozhattak korábban, illetve a líceumban járnak, akkor most is találkozhatnak vele. Szeretném bemutatni Szűcs Novák Ritát, aki egyetemi docens, és aki a kedves férjével, professzor dr. Szűcs Zoltán dékánúrral együtt gyakran beszélgető társunk, szinte állandó vendégeink. Úgyhogy Ritával, Annával és Zoltánnal fogunk beszélgetni. És egy olyan témáról fogunk szólni, ami rendkívül aktuális, hiszen ha emlékeznek a rádió hallgatók, akkor azt már a korábbi adásokban is elmondtam, hogy professzor úr kifejezetten szakértője a média világának, az internetnek, a digitális kultúrának, és most egy Y generáció első szentjének az életével, de talán nem is annyira az életrajzi elemekkel, hanem azzal a ténnyel fogunk foglalkozni, és arról fogunk beszélni, hogy egy 15 évet megélt fiatal olasz srác, akit szeptember 7-én szentté avatott a Szentatya, Carlo Acutis, ő tulajdonképpen hogyan is lehetett egy olyan fiatal ember a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején, akinek élete valóban példaértékű lehet a mai emberek számára. És csak a kedves hallgatóknak szeretném azt elmondani, hogy amikor egy ilyen szentté avatás megtörténik, általában a boldog avatás után néhány esztendővel, akkor ez a szenti avatás az azt jelenti, hogy innentől kezdve az egész világon tisztelet illeti ezt a szentet, és bár nem ő hozzá imádkozunk, hanem ő hozzá fohászkodunk, és kérjük az ő közben járását, ami szavainkkal, imádságainkkal, akiről már az egyház kimondta, véglegesen, visszavonhatatlanul, hogy élete és a földéletből való eltávozása az egy példa arra, hogy hogyan és miként lehet nekünk is követni a teremtőt és a megváltót. Beszélgető társaimtól először is azt szeretném kérdezni, hogy mielőtt az adásra készültünk volna, nyilván megszoktuk beszélni a témát, most viszonylag kevés idő volt rá, mert csak talán egy 24 órával a beszélgetés előtt jeleztem, hogy mi is lesz a téma, De hogy amikor megkaptátok azt, hogy ma Kálló Akutiszról fogunk beszélni, akkor milyen gondolatok jutottak eszetekbe, illetve észrevettétek az bizonyára, hogy egy valóban fiatalon elhunyt, mégis a földéletben nagyon sokat tett emberről, fiatal emberről van szó, aki ízig-vérig ennek a mai társadalomnak a tagja volt, és ma pedig azoknak a fiatal generációknak akar üzenni valamit, de azt gondolom, hogy minden ember számára van üzenni valója, akik azt mondják, hogy ebben a mai világban már sokkal nehezebb kereszténynek lenni, követni a Szentírás tanítását, az egyház tanítását.
Számomra nagyon érdekes volt, hogy ugye ő egy londoni születésű, de egyébként olasz fiatalember volt, és ugye mindig azt említjük, hogy ő mennyire modern volt, illetve ugye az Y-generáció szentjeként szokták még számon tartani, de ennek ellenére nekem nagyon feltűnt, amikor az életrajzát néztem, hogy ő mennyire jó kapcsolatot ápolt a különböző generációkkal, hogy szerte az országban, a világban, amerre járt, az idősekre is nyitott volt, együtt imádkozott velük rózsafűzért, ismeretlen idős emberekkel a templomokban. Nagyon érdekelték valahogy, vonzódott a házmesterekhez például ehhez a poszthoz, és nagyon sok ilyen házmester ismerőse volt például, akikkel sétái során megismerkedett, és mindenkivel megállt beszélgetni. Tehát annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy na, ugye nagyon fiatal volt, és egy új generációt képviselt, én azt gondolom, hogy híd volt a különböző korú emberek között is.
Én nem tudom megállapítani, hogy milyen nehéz lehetett régen megélni a kereszténységet, és hogy milyen sok impulzus és információ érte az embert. Az biztos, hogy a mai korunkban sem egyszerű, és biztos, hogy korábban sem volt egyszerűbb. És ez a fiatalember pont annak a példája, hogy a technológiát megismerve és tudatosan használva, hogy lehet értéket teremteni. Ez azért is fontos, mert a világunk egy hatalmas nagy átalakulás előtt áll, már abban van bőségesen, és most a legújabb technológia, ami mindenre áttelepszik, az a mesterséges intelligencia. A 90-es években, amikor ő élt és alkotott, akkor ez az internet volt. Ugyanolyan újdonság volt. Tehát amikor a televízió környezetéből belépünk egy nem szerkesztett tartalmi világba, ahol úgy tűnik, hogy nincsenek szabályok, és ahol bármit tehetünk, és bármit felfedezhetünk, hát az nagyon sok embernek orientációs problémát okozott. És milyen érdekes, hogy kiderül, hogy minden technológiának van egy tudatos használata, akkor, hogyha belülről azokból a parancsokból fakad, amelyek eleve ott voltak, akár a könyvnyomtatás korában. Úgyhogy nagyon örülök, hogy beszélünk erről a témáról, mert az értékteremtés a digitális korban az egy lehetséges dolog, csak általában nem az ilyen típusú hírek szoktak minket elérni.
Én pont annak örültem nagyon, hogy ahogy megláttam a nevet, akkor bennem is az volt, hogy nekem van élményem ezzel kapcsolatban. És emlékszem arra, amikor még jó pár évvel ezelőtt pont egy egri templomba betérve a gyerekeimmel, a róla szóló kiállítást elkezdtük megnézni, elolvasni, és hogy a gyermekeimet is mennyire megszólította, ugye most 17-20 évesek, tehát akkoriban kis túlzással kortársai voltak, és hogy mennyire felkeltette önmagában az érdeklődésüket az, amit ugye mondanak is róla, hogy természetesen a sportfelsőbe, meg sportcipőbe, meg farmerba járó gyerek volt. És aztán, mivel a jezsuitákhoz járnak a gyermekeim, oda is elérte ugyanígy egy életét népszerűsítő és az ő küldetését összefoglaló plakátkiállítás, és hogy valóban a gyermekeimnek úgymond ilyen ismerőse lett, és valahogy azt tudom megállapítani, visszatérve akár ahhoz, hogy én is azt mondtam, hogy ismerem. Pedig hát ugye rengeteg szentnek az életét ismerjük, de valahogy tényleg közelebbinek érzem én is ilyen értelemben, vagy sokkal megfoghatóbbnak, vagy élményszerűbbnek. És azt gondolom, hogy a fiatalok, hogyha ismerik, akkor már tudják azt, hogy találkoztak vele, és már akkor beszélnek róla, és ha ők többen ismerik, ugye az egy egészen más dolog, mert tényleg egy diskurzus tárgya lehet, és sokkal jobban tudnak kapcsolódni és az ő életéhez, és megerősíteni egymást ebben az egészben. Tehát én ebben érzek egyfajta frissességet, vagy másfajta közelítést, mint egyéb más szentnél.
Nekem nagyon friss az élményem, hiszen a kutatók éjszakája volt nem olyan rég az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, és amikor a szervezők kérdezték, hogy lenne kedvem valamilyen témában előadást tartani, akkor rögtön beugrott, hogy hát akkor itt van egy lehetőség, hiszen döntően középiskolás fiatalok jönnek el majd az előadásra, és akkor Carlo Acutisról tartottam egy előadást, és ami nagyon öröm volt a számomra, hogy bejöttek a középiskolás fiatalok, jól nevelten megtöltötték a kápolnát, még volt, akinek ülőhely sem jutott, és gyakorlatilag pisszenés nélkül végig hallgatták az előadást, amelyet azzal kezdtem, hogy egy 3-4 perces kisfilmet a YouTube-ról bejátszottam, ahol röviden, magyar nyelven össze van foglalva az élete, be van mutatva az a fajta környezet, ahonnan jött, és nem annyira az életrajzáról szólt a kisfilm, hanem sokkal inkább arról, hogy most, mint szent, akinek ott van szemmel láthatóan a teste az üvegkoporsóban, hogyan érinti meg az embereket, akik messze földről is eljönnek. Amit az életrajzában én megfigyeltem, és Zoltánnak a gondolataihoz szeretnék csatlakozni, mert próbálom egy kicsit messzebbről kezdeni, ugye 91-ben született, és 98-ban már első áldozó volt, tehát ugye mindösszesen 7 éves. Azért 7 éves korban még nem nagyon szokott a gyermek első áldozó lenni, azért általában a 10 éves kort meg szoktuk várni, tehát legalább a harmadik osztályt végezze el, és ez a különleges dolog, hogy ő ilyen fiatalon gyakorlatilag gyerekként első áldozó lehetett, ennek az volt az oka, hogy ahogy szinte feleszmélt, írják az életrajz írók, ma már rengeteg magyar nyelvű könyvet is lehet kapni, írják az írók, hogy egyszerűen csodálta az oltári szentséget. És ugye beszéltünk arról, hogy ebben a mai korban nagyon sok olyan téma van, amely a mesterséges intelligenciához, a túlzott internet használathoz kötődik, és mi papok meg szoktuk azt tapasztalni a Covid utántól főleg, hogy nagyon sok hívő elmaradt a templomból, mondván, hogy nagyon szép misék vannak a csatornákon, ami tényleg igaz, de ugyanakkor bárki, ha ezt felveti, és itt kapcsolódok vissza Carlo Acutishoz, akkor egyet szoktam mondani, hogy azért szerencsére még áldozni otthon nem lehet. Tehát az a katolikus hívő, aki kényelem szeretetből marad otthon, az valószínűleg lehet, hogy előtte 10-20 éven keresztül járt szentmisére, talán még gyónt és áldozott is, de az valószínűleg, és elnézést kérek senkit nem megbántva ezzel, de valószínűleg soha nem értette meg, hogy a katolikus hitnek ez egy központi lényeges eleme, az eukarisztia, az oltári szentségnek az imádása, és a Krisztus testével, vérével való táplálkozás. És hogy milyen érdekes, hogy itt van egy gyermek, aki 7 évesen ezt fontosnak tartja, miközben, ahogyan szintén olvassuk az életrajzi adatok között, a szülei nem voltak kimondottan vallásosak. Tehát nem az volt, hogy ők mondták neki, hogy már pedig te elmész kisfiam első áldozni, mert ez neked kell, hanem ezt ő maga akarta, és hogy ezt mennyire fontosnak tartotta az oltári szentségnek a tiszteletét, az mutatja az is, hogy elkészített egy, talán ha jól tudom, egy egyetemi hallgatóval egy olyan honlapot, amit ma is lehet látni, ahol azok a csodák vannak felsorolva, leírva, róluk sok információ, amely az eukarisztiával volt kapcsolatban.
Thank you.
Talán, hogyha a Carlo Acutist így a magunk elé akarjuk állítani, akkor lehet, hogy annak is egy jó példája lehet, hogy hogyan kell visszatalálni az egyházi közösségbe, ahonnan minden forrás fakad az eukarisztiához, az oltári szentséghez.
Annyira örülök, hogy ezt mondtad, mert ugye atyaként ez volt, ami megragadta a te figyelmedet. Én ugyanígy az életrajzát újra átolvasva, megnézve azt írtam fel, hogy mai, de az egyház útján járt. Valahogy bennem is ez állt össze, hogy a szentségekhez járulás, tehát az ő modernsége nem abban áll, hogy elhagyta ezeket a dolgokat, hanem pont az a csodálatos, hogy egy kortárs fiatal meg tudta azt mutatni, hogy akár ugye Assisi Szent Ferenc lehet példakép, lehet hozzá kötődni, lehet magunkat jól érezni az erekjék tisztelete közben, nem is jól érezni, nem jó szó ez, de hogy lehet vonzódni ahhoz, hogy szentségimádáson vegyünk részt, hogy szertartásokra járjunk, hogy a szentségek erejével éljük az életünket, és hogy az egyház tanítása szerint éljünk. Engem ez ugyanígy magával ragadott.
Ez egy nagyon jó példa is, pont amit mondtál, hogy a világunknak egy nagy kihívása, hogy áthelyezünk számtalan folyamatot az online térbe, és létrehozunk egy olyan szimulákrumot, anélkül, hogy nagyon belemennék a részletekbe, egy francia poszt-strukturalista filozófus Jean Baudrillard beszél erről, hogy a világunkban számtalan szimulákrum van, ez már valamikor a 90-es években ugye fogalmazott meg ez a gondolat, ami azt jelenti, hogy a valóság helyébe olyan képződmények lépnek, amelyek próbálják azt helyettesíteni, és mint hogyha még jobbak próbálnának lenni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy online szentmise, az valóban akkor azt a célt szolgálta, hogy a Covid kapcsán tudjunk a közösséggel együtt maradni, de azt a célt nem szolgálhatja, hogy az Úristennel találkozunk közvetlenül. És mégis lehet, hogy a technológia még izgalmassábbá teszi. Vagy hadd hozzak be még egy témát, amikor nagyon sokan a ChatGPT-vel beszélgetnek a mesterséges intelligenciával, és kérnek tanácsot, akár lelki tanácsokat is, akkor gondoljunk bele, hogy szintén ahelyett, hogy az emberi kapcsolatokat erősítenénk, és csak kiegészítésként használnánk a technológiát, megint egyfajta ilyen szimulákrumot hozunk létre, és itt az volt jó, hogy egy anélkül, hogy túl gondolta volna egy fiatalember, teljesen ösztönösen és nyilván a lelkismeret szavából kiindulva volt képes arra, hogy átlássa, hogyan is kell használni ezeket az eszközöket, és hogy arra használja őket, amire kellett, tehát hogy a valóságban, a tárgyi világban Krisztus testéhez elvezessen minket.
Nehéz ezt mondani, hogy eredendően jó volt, de ő tényleg eredendően jó volt. Nagy részt az élete során egyébként dadusok, nevelőnők mellett nevelkedett, de időnként elvitték bölcsödébe is, és ilyen egyéb közösségekbe is, hogy a saját korosztályával is lehessen. És előfordult az is, hogy a többi bölcsisnek nem tetszett, ugye a fiú, aki így kintről jött, és elkezdték piszkálni. És akkor a nevelőnő meg akarta őt tanítani arra, hogy védd meg magad, akár egy kicsit erélyesebben is felléphetsz. És nagyon érdekes, mert ez szerint, a lengyel nevelőnő szerint Carlo túl jó volt a többi gyerekekhez, és túl jó volt arra, hogy megtanítsa őt megvédeni magát. Hiszen azt mondta ez a kisfiú, tehát hangsúlyozom, bölcsödéskorú kisfiú, azt mondta, hogy Jézus nem örülne, ha elveszíteném a türelmemet. Tehát, hogy ez is milyen fajta bölcsesség egy kisgyerektől, tehát egy egészen kisgyerektől, amikor még a felnőttek is nap mint nap vesztik el a türelmüket, beleértve egyébként magamat is.
Azt gondolom egyébként, hogy majdnem, hogy a lehetetlen kategóriába tartozik Carlo Acutis élete, hiszen tehát mindösszesen 15 évet élt. Ha most én arra gondolok, hogy én mivel foglalkoztam 14-15 évesen, nyilván jóval korábban voltam 14-15 éves, mint ő, de hogy azon kívül, hogy megvolt a kapcsolat a vallási közösséggel, meg akkor egy egészen másfajta élő plébániai közösség volt a kommunizmus ellenére is, de ilyen magasztos dolgok nem emlékszem rá, hogy nekem jártak volna a fejemben, vagy legalábbis abban az időben a mi korosztályunk nem biztos, hogy így gondolkodott. Aztán, hogyha tovább gondolom, akkor valószínűleg a 90-es évek, meg 2000-es évek fiataljainak is nem azok voltak a legfontosabb dolgok, amiket Kálóról elmondanak az életrajz írók, hogy az életében ugye fontos volt a család, az iskola, a sport, a szabadidő, az utazás és a játék, de egyébként ő gyakorlatilag segített a bajba jutottakon, az erőszakkal, a háborúkkal, a családon belüli vitákkal kapcsolatosan azt javasolta, hogy Krisztus és az ő evangéliumát válasszuk, olvassuk a hivatalos életrajzban, bízzuk magunkat Mária anyai oltalmára, hogy az embereket, az embereknek egymást örömmel kellene fogadni, a különböző etnikumú, nyelvű, hagyományú emberek közötti békéért imádkozott. Kérte, hogy vegyék észre, és ő maga is észrevette a hajléktalanokat, segített rajtuk. Tehát, hogy az, hogy őt szenté avatták, az valószínűleg az bizonyítja, hogy azok, akik ezzel foglalkoztak, ők is rájöttek arra, túl azon, hogy csodálatos események is kötődtek a ő hozzávaló közbenjárást kérve, rájöttek arra, hogy nem tudom én, 100 évente egy ember, ha születik ilyen, aki valóban mondjuk egy ilyen, most egy női szentet mondok, egy ilyen Szent Erzsébet típusú szent, aki egyszerre volt családanya, egyszerre volt egy uralkodói család tagja, egyszerre volt feleség, és egyszerre volt a jótékonykodásnak az igazi megvalósítója. Azért túl sok Szent Erzsébet sem született, és valószínűleg túl sok Kálló Akut is sem fog születni, de talán épp ebben van az egyháznak a nagy felelőssége, hogy amikor valakiről kimondja azt, hogy szent hivatalosan, akkor az valóban egy követendő példa legyen, és hát ebben az esetben én nem gondolnám, hogy bárki is bármiféle kifogást emelne. Régebb időkben tudjuk azt, hogy azért voltak olyan szenti avatások, ahol bizonyos uralkodók vagy bárkinek a szenti avatását kísérték némi megjegyzések, de a Kálló Akutisz az hófehér lelkületével azt gondolom, hogy semmilyen kritika tárgyát nem érheti, még az egyház ellenfelei vagy támadói részéről sem.
Egészen annyira, hogy nemrég volt egy networkshop konferencia, ahol egyik kollégámmal pontról adtunk elő, tehát ilyen szempontból, és ez egy világi konferencia volt, és nagyon jól fogadták. Nyilván másik olvasatból, de mint valakit, aki értéket teremtett abban a korban, amikor egyébként teszem hozzá, hát ezt a technológiát is az anyagi érdekek, értékek és javak jellemezték, tehát a profit szerzés alapvetően.
Én ezért is örülök neki, hogy ráirányul ilyen módon is a figyelem, főleg most a szentélyavatás kapcsán, hogy tényleg ma is lehet szentnek lenni. Tehát, hogy ez nem valami nagyon régi dolog, vagy valóban ugye itt szóba került a beszélgetés elején, hogy régen vagy most lehetett-e könnyebb keresztényként élni. Nekem ez a legyetek szentek felszólítás volt még, ami abszolút eszembe jutott, hogy ez mindannyiunkra érvényes. És hogy ennek a fiatalembernek az életpéldája megmutatja azt, egyrészt, hogy hogyan lehet valóban a mindennapokban úgy élni, hogy az életszentségre törekszünk, hogy lehet nem kizárólag pusztán evilági célokat kitűzni magunk elé, hogy mennyire fontos akár ez is, hogy az egyház megerősítő szerepét használjuk, és tényleg ez ebben megerősödve, vagy akár az Isten kapcsolatunkból eredő meglátásainkat őszintén felvállaljuk, megosszuk, és én ebben érzek egy nagyon-nagyon nagy erőt, és ezért is örülök nagyon ennek a fiatal szentnek, minden szempontból fiatal szentnek, mert azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, nem csak a fiatalok számára, egy kicsit így felrázó erővel bírhat, hogy a mindennapokban internetet használva meg lehet azt mutatni, hogy a Krisztus szolgálata a cél.
És közben meg tette ezt mind úgy, hogy húsvér ember volt, hiszen neki is megvoltak a mindennapi problémái, szerette a PlayStation-t, ahogy most a fiatalok nagy része, ugye, elég komolyan szerette a jó filmeket, és állítólag Nutella függő volt, és a ferencesek voltak neki a példaképei, és az ő hatásukra például, illetve a fatimai gyerekek hatására lemondott mind a Nutella evésről, mind pedig a filmnézésről, úgyhogy nekem ez is tetszik, hogy azért ő se volt hibátlan, ennek ellenére mégis felülemelkedett a hibáin, és szent lett.
Amikor az egyetemen tartottam az előadást, akkor én úgy zártam le a fiataloknak, ezt mondtam, hogy annak idén ugye Néri Szent Fülöp azt javasolta, hogy legyetek jók, ha tudtok, és én pedig itt már az előbb elhangzott, hasonlóan fogalmaztam, hogy legyetek szentek, mert ti is tudtok. Tehát, hogy minden ember előtt van egy óriási lehetőség, és az, hogy az egyház nyilván nem tudja a több milliárd embert szenté avatni, ezért van a Minden Szentek ünnepe, amikor mindenkire emlékezünk egyfajta örömünnepként, akik már a mennyországban vannak, és majd aztán utána külön halottak napján az összes elhunytról megemlékezünk, a tisztulás állapotában lévőkről különösképpen, de hogy amikor egy-egy szentet kiemel az egyház, akkor az egy olyan példa, amely azt akarja nekünk mondani, hogy vannak emberek, akiket lehet követni anélkül is, hogy szenté avatnák, hiszen van nagyon sok jó ember a világban, aki tesz sok jót, és ezt halljuk, ha halljuk a médiában, mert nyilván ezt kevésbé mondják el, de hogy ha egyszer az egyház azt mondja valakiről, hogy na ő az, akit feltétel nélkül lehet követni, akkor az tulajdonképpen egy megerősítés, ahogyan ti is mondtátok, hogy a szentek azok nem az ókorban, nem a középkorban, hanem itt a mai világban is velünk vannak, és hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy mi is az életünket jobbá tudjuk tenni. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és a kedves hallgatóknak pedig a kitartó figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban a nemrégiben szenté avatott Carlo Acutis életéről és példájáról beszélgetett dr. Novák István atya Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és dr. Szűcs Novák Ritával. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Napbúcsúztató.
Kedvesem, aki Isten embere vagy, menekülj a bűntől. Törekedjél inkább igaz lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Olvasom a Timóteushoz írt első levélben. Az Úr világosan megmondja az evangéliumban, miről van szó. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és az összes többit megkapjátok hozzá. Én most meg szeretném fordítani ezt a mondást, keressétek először a világ gazdagságát, és az összes többi egyszer ki fog csúszni a kezetekből. Napodat úgy kezded legjobban, ha ébredéskor arra gondolsz, hogy nem tudnál-e a nap folyamán legalább egyetlen embernek örömet szerezni. Az öröm imádság, az öröm erő, az öröm háló, melyen lelkeket lehet fogni. Isten szereti a jókedvű alakozót, Isten iránti hálánkat leginkább azzal fejezhetjük ki, hogy mindent örömmel fogadunk. A szerető szív, boldog szív. Menj, föld, tűz, víz, levegő, ég, gyöngy, arany és minden kincs. Mit fárasztod én elmémet? Nyugodalmam addig nincs, míg föl nem talállak téged, én Uram, én Istenem. Benned nyugszik meg lelkem, Istenem és mindenem.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.